105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Meccsdömping a nemzetközi kupákban. Egy gólos előnnyel utazott Örményországba a Debrecen, így jó eséllyel meg lehet a továbbjutás. A Pjunik Jereván DVSC találkozó 18 órakor kezdődik. Este 7-től a magyar bajnok Győr a luxemburgi Bissennel játszik, szintén a konferencia ligában. Este 8:30-től Athénban lép pályára a Paks, a nagy nevű Panathinaikosz otthonában. Bognár György együttese egy gólos hátrányból várja a folytatást. A Fradi ellenben 2-1-es győzelemmel a zsebében készül a holland bajnokság negyedik helyezettje ellen. A Ferencváros Trente Európa Liga selejtező visszavágója 20 óra 30 perctől hallható a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sport Rádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok, sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez a közmédia kézilabda podcastja, 40x20, azaz 800, ami négyzetméterben a kézilabda pálya területe. Itt van velünk Ferling Bernadett, aki legfrissebb élményeiről fog mesélni az U18-as női világbajnokság kapcsán, és Rolics Dániel, az MTI szakírója is, akitől rögtön egy gyors kérdésként a kézilabda pálya kerületét szeretném megtudni.
Én csak a te kerületedet tudom megmondani, amely 13.
Köszönöm szépen, az a 120 lesz a helyes válasz, a 40-nel és a 20-szal kalkulálva. Szóval zajlik már Romániában az U18-as hölgyek világbajnoksága, nem kevesebb, mint 32 csapattal, és hát ennek a bőmezőnynek az egyik velejárója volt az, amit Detti ma te kommentáltál, Magyarország és Kanada mérkőzése, amilyen már két győzelmen is túl vannak, a Kanada elleni a frissebb. Mik a tapasztalatok egy ilyen meccsről?
Igen, nem ez volt a legkönnyebb meccs, amit közvetíteni lehet, mert nagyon sima volt, viszont örömteli volt szerintem. Egyrészt az, hogy ilyen nagy arányban győztünk, másrészt meg szerintem jól játszottak a lányok, komolyan vették kellően, ami azért egyrészt fiatalok is, meg ugye torna elején vagyunk, meg könnyű az ellenfél, úgyhogy könnyen bele lehet egy olyasmibe szaladni, hogy kicsit könnyelműbben vesszük, és akkor nem lesz ilyen fókuszált a meccs, de én ezt nem láttam a lányokon, és ez nagyon fontos lesz így a jövőre nézve.
Ráadásul ez nagyon rövid időn belül már a második győzelem volt, hiszen Tunéziát is sikerült 40-29-re legyőzni, Kanada ellen 53-15 lett. A végeredményi 2-2 győzelem egy olyan világbajnokságon, ahol azért értelemszerűen a vége lesz a lényeg, és hát erre fókuszál talán a csapat, akik közül most Kun Attilával fogunk beszélgetni a helyszínről. Szervusz, köszöntünk, gratulálunk egyrészt a két sikerhez, hogyan éltétek meg ti?
Köszöntöm a kedves hallgatókat és mindenkit a stúdióban, és köszönjük a gratulációt. Ez első két mérkőzés, ez ugye arra szolgált, hogy felvegyük a világbajnokságnak a ritmusát, és ugye tudtuk, hogy egy picit könnyebb ellenfél lesz, mint a harmadik. Tunézia meglepően európai kézilabdát játszott, és pici idegességet leküzdve ugye tudtuk abszolválni a 11 gólos győzelemmel az első mérkőzést. Ez a Kanada tegnap azért megnehezítette az első fél időben a svédeknek a dolgát, de ugye kielemezve a játékukat, és nagyon szépen betartva a taktikai utasításokat, a lányok tényleg, amit a Detti is mondott, hogy tényleg komolyan véve a mérkőzést tudta ezt így lejátszani. Gyakoroltunk nagyon sok olyan dolgot, ami majd később kell nekünk, illetve próbáltuk egy kicsit a svédeket félrevezetni, ami meglátjuk, hogy olyan sikerült majd.
Úgy, hogy ezt mondtad, hogy felkészültetek és kielemeztétek, mert én meg pont azt mondom a közvetítés során, hogy nem hiszem, hogy erre sor került, legalábbis túl hosszú időben nem, mert hogy én azt gondoltam, hogy ilyenkor azért inkább a saját játékunk kerül az előtérbe, hiszen nagyon komoly meccs jön Svédország ellen. Mennyi idő volt készülni Kanadára, és mennyiben szólt ez már Svédországról? Engem ez nagyon érdekelne.
Annyiban készültünk a Kanadára, hogy volt egy mérkőzés, tehát amit megszereztünk videóban, Üzbegisztán ellen játszottak felkészülési mérkőzést, illetve a tegnapi svéd meccsét is már kielemeztük az esti videóra, és megnéztük azt, hogy hogyan játszottak a svédek ellen. Tehát ez a két mérkőzés volt, amiből készültünk. Ezt nem kell túlértékelni, mert körülbelül egy másfél órás készülés volt erre a meccsre, amit taktikában összeraktunk és megcsináltuk, de már a tegnapi meccs is a svédekről szólt tulajdonképpen, hogy a játékosokat néztük, mivel 8 új játékosról érkeztek a világbajnokságra.
Mi a titka egy ilyen világbajnokságnak, amikor a múltkor a fiúk Európa-bajnoki címéről beszéltünk, ott Pilu arról mesélt, hogy egy normál U20-as bajnokság lebonyolítása alapján kb. 3 hónap alatt játszanak annyi meccset a játékosok, mint itt most 10 nap alatt kell. Erre hogy lehet felkészülni, akár fizikálisan, akár mentálisan, akár hogy mindenki kellően éles legyen egy ilyen menetelés során, mert azért ez a 32 csapat felnőttben is eléggé nagy a szórás, utánpótlás szinten pedig talán még erősebb.
Ezt nagyon jó, hogy mondtátok, mivel 10 nap alatt 8 mérkőzést kell lejátszanunk, és ez azért tényleg nagyon sok. Patika mérlegen kell kimérni azt, hogy ki mennyit játszon és milyen terhelést kapjon. Erre a mai napon is nagyon-nagyon sokat figyeltem, hogy legyen az a két kimaradó, kik legyenek azok, akik a legkevesebbet játszák a tegnapi mérkőzés alapján. Holnap még van egy pihenőnapunk. A regenerációkat úgy kell összeraknunk, hogy mindenkinek megfelelő legyen. Tehát itt a game ready-kre, a normatekekre, a jégkálakra, illetve a pihenési időkre és az étkezésre is nagyon figyelni kell ahhoz, hogy ezeket a mérkőzéseket ebben a sorrendben így le tudjuk játszani, mint ahogy következnek.
Hát ez pont így volt a mi U18-as korunkban, ja nem.
Szia Attila, én elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy milyenek a körülmények, amik körülvesznek benneteket a szállásra, a csarnokra, meg az egyebekre gondolok, mert ugye az a város, ahol vagytok, az elsősorban nem a sportjáról, vagy a kézilabdájáról híres, hogyha jól tudom.
Ez egy 141 ezeres román város, igazi román, ezt értsétek jól. A csarnok viszont nagyon-nagyon európai, tehát azt kell mondjam, hogy szenzációs. Magyarországon is kevés ilyen csarnokkal találkozunk. Én hallottam itt az itteniektől, hogy Romániában ez a legjobb csarnok. A szállásunk az egy 4 csillagos szálloda, a Victoria Hotel. Itt eddig az étkezésre sincs panaszunk, és a szállásunk is teljesen megfelelő. Légkondicionált szobákkal, teljesen normális. Tehát mi sem erre számítottunk, mivel voltunk nagyon sokszor már Kárpát-kupán Romániában, és ezért a körülmények nem voltak megfelelőek ahhoz, hogy normálisan tudjunk játszani. Ez viszont most itt egy szállodában vagyunk a németekkel, a hollandokkal, a svédekkel, és azt kell mondjam, hogy teljesen megfelelő a világbajnokság színvonalának.
Sokat beszéltünk a meccs alatt is már a svédek elleni meccsről. Most azért kíváncsi lennék, hogy ti hogy készültök erre, mit vársz attól a mérkőzéstől. Ez ugye szombaton lesz, hogyha egy órakor, ha jól tudom, igen, szombaton egykor.
Igen, magyar idő szerint egy órakor, itteni szerint 2-kor, igen. És ugye attól függ, hogy most mennyi pontot viszünk majd a középdöntőbe, hogy 0 ponttal, vagy 2 ponttal, vagy éppen 1 ponttal fogunk megérkezni. Nagyon fontos, nagyon készülünk rá. Mindenféle szempontból. Ők 8 új játékossal vannak itt a világbajnokságban a tavalyi Európa-bajnoksághoz képest. Mi 6 újjal. Nem játszottunk ebben az évben egymás ellen, viszont megvan nekem a július 23-án, 24-én, 25-én játszott mérkőzéseik a Skandináv Openen. Itt ott voltak a norvégok, a dánok és ők. 3. helyen végeztek. De megvannak a mérkőzések konkrétan, hogy mit, hogyan kielemeztük, megnéztük, testileg nagyobbak, mint mi vagyunk, fizikálisan jobbnak számítanak, viszont technikailag szerintem nem, és taktikailag sem, úgyhogy ezt az előnyt kell valahogy a a mi oldalunkra fordítani, és akkor jó lehet a mérkőzés.
Hogy lehet megfelelően fókuszálni a felsőházhoz tartozva egy ilyen világbajnokságon, ahol tulajdonképpen teljesen két részre oszlik a mezőny, hogy a következő meccs után a csoportkör után ez meg is történik, az alsóház az elnök kupáért játszik majd olyan csapatokkal, mint nem tudom, Fidzsi, Üzbegisztán, meg Mexikó. A felsőház, ahol meg azért a kézilabdának nagyobbak a hagyományai, és ide tartozunk mi is, meg a svédek is, azok meg komoly célokkal érkeztek ide.
Igen, és nagyon fontos a csoportban megszerzett 2 pont ilyen szempontból, mert hogyha 16 között ugye játszunk várakozásainknak megfelelően románokkal és Kínával, ott azért nagyon fontos az, hogy 2 pontot vegyünk. Házigazda románokról van szó, a kínaiak pedig úgy jöttek el, hogy a Unió világbajnokságra vittek már 12 játékost az IFI-ből, és úgy érkeztek utána ide, tehát ők sem játszanak rossz játékot, és szerintem érdekes lehet a mérkőzés velük is. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ez a 2 pont meglegyen a svédek ellen, és akkor utána nyugodtabban tudjuk azt a 2 meccset már lejátszani.
Nagyon elején járnak még ezek a játékosok, akikkel most a ifjúsági világbajnokságon szerepeltek a pályafutásukban, mégis akadnak-e olyanok, akikre nagyobb teher, nagyobb felelősség hárul már most, és így értelemszerűen mondjuk fényesebb jövő előny nézhetnek, akikre érdemes figyelnünk nekünk is?
Persze, hát ennek a csapatnak a 85-90%-a már NB1-B-s bajnokságot játszik, tehát nálunk a másodosztályban, sőt vannak, akik bemutatkoztak már a BL-ben is, a győriek közül, illetve az NB1-ben is, illetve igazoltak már NB1-es csapathoz is most ebből a csapatból, tehát vannak meghatározó játékosok a széleket, hogyha nézzük, akkor már szerződése van a Kellert-Tatának a Debrecennel, ugye az Ákányi Janka felkerült a felnőtt csapatba a Győrbe, aztán a fradisták közül ugye a Kozma Liza a irányító pozícióból Esztergomba igazolt, tehát nagyon sok olyan játékosunk van, akikből lehet olyan játékos, akik majd a felnőtt szinten is odaérhetnek a legvégére. Szerintem ezekből a játékosokból, akik itt vannak most, 90%-a NB1-es játékos lesz.
Igen, én is pont így látom, és erre is ki is akartam térni, hogy mondtad, hogy a svédek azért egy kicsit erősebbek, meg alkatilag jobbak, de azért a mi csapatunk is jól néz ki szerintem, tehát nekem nagyon tetszenek az átlövők, van megfelelő számú balkezesünk, ugye a beállók is ügyesek, kapuról nem is beszélve, tehát ott is azért szép, magas és nagyon ügyes kapusok vannak, de akkor te is így látod ezek szerint, hogy ez egy elég sokra hivatott korosztály lehet.
Igen. Én azt hittem, hogy nagyok vagyunk amúgy.
Igen.
Aztán amikor megérkeztünk ide, és itt a szállodában találkoztunk a németekkel, svédekkel és a hollandokkal. Hát a hollandokkal nagyjából egyforma magasságúak vagyunk, viszont a németeknél van 3 darab 2 méter körüli, és még 390 fölötti játékos, tehát azért ott hozzájuk képest kicsik. A svédek azok egy olyan 5 centivel 4-5-en magasabbak, de azt mondom, hogy ahhoz képest, amilyenek eddig voltak a magyar válogatottak, ahhoz képest igen, egy Lichauer Nikolunk, egy Kollár Katánk, egy Kányai Villőnk, a kapuba a Tábit Vivien is, a Körmendilara is, azt mondom, hogy magasságban 178 fölött vagyunk, tehát 180 környékén vagyunk, tehát a balkezesek közül a Somogyi Lilla is 180 körül van, úgyhogy én úgy gondolom, hogy már most ebben mentünk előrébb, és jobban nézünk ki, mint eddig kinéztünk szerintem.
Hát nagyon sok sikert kívánunk akkor a csapatnak a folytatásra, és kívánjuk, hogy elérje a célját és az álmát Romániában, és megint legyen egy magyar ünnep a végén. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt, figyelünk majd szombaton is a történésekre.
Köszönjük szépen. Sziasztok!
Sziasztok! Detti, ez az U18-as korosztály, ugye az U20 az már azért a felnőtt előszobája, ezt hova kell tenni? Azért én meglepődtem, amikor azt mondta Attila, hogy itt a 90%-ot élvonalbeli pályafutásra várja. Azért labdarúgásban, amikor hasonló korosztályokat nézünk, onnan nagyon-nagyon jól néz ki, hogyha mondjuk egy U17-es, U18-as csapatban 2-3-an profi labdarúgók lesznek élvonalban.
Igen, hát nagyon előre szaladt a kézilabda ilyen szempontból, tehát most már tényleg ez a korosztály is az, akit már nagyon figyelünk, és már nagyon nézzük, hogy esetleg az élmezőnybe ki tud oda kerülni, vagy az élcsapatokhoz. Azért itt most mi az NB1-ről beszélünk egyelőre, ott vannak nagyon sokan, de valóban, ahogy elhangzott, az NB1-be is egyre többen odaérnek. Igen, nekem is egy kicsit furás sokszor, de amikor látom, én elég sokat látom ezt a bajnokságot, már csak a saját gyerekem miatt is figyelem, elég sok meccset is látok élőben, és én is meglepődök sokszor, hogy mennyire érettek, mennyire kiforrottak már ezek a játékosok. Amellett persze sok a hiba, és még azért taktikailag, meg fejben azért oda kell még érniük, nem beszélve a fizikális képzésről, de ahol kell tartaniuk, szerintem ott tartanak, sőt, egy talán picit én azt hiszem, hogy előrébb is, és ennek is köszönhető az, hogy ennyien játszanak már, vagy legalábbis nem olyan túl sokat játszanak, mondjuk NB1-ben, de azért lehetőséget kapnak, és több meccsen is csapatba kerülnek, úgyhogy abszolút megérdemlik ezt, és picit igen furcsa nézni, de én szerintem is így van, ahogy Attila mondta.
Amire utaltál itt közben, hogy a ti korotokban hogy volt ez még utánpótlásban, az, hogy ezt a professzionális mentalitást, hogy a meccset követi a, nem tudom, gyúrás, a jegesfürdő, a megfelelő táplálkozás, az asztalról a salátát veszem el, nem a süteményt, és így tovább, hogy ez már ilyen fiatal korban kialakul. Ez mennyire egészséges, mennyire előremutató ma már mondjuk a régi időkkel szemben, mit gondolsz?
Hát ma már ennek azt hiszem, hogy így kell lennie, hogyha akarjuk tartani a lépést az élmezőnnyel, mert hogy az élcsapatoknál ez van. Egyébként tényleg itt egy picit nevettünk ezen, mert nálunk semmi ilyesmi nem volt. Viszont már akkor is volt olyan csapat, aki például szakácsot hozott magában. Nekünk mondjuk Afrikában volt a világbajnokság, szóval nem volt annyira meglepő, mert ott nagyon enni nem lehetett, ezt mi azért eléggé meg is szenvedtük különben, nem is szerepeltünk jól egyáltalán. Viszont volt, mondom, aki szakácsot hozott, meg megfelelő személyzet volt már a regenerációra, meg biciklisztek meccs után, meg voltak ezek a protokollok, ami nálunk egyáltalán nem, szerintem csak néhány éve érkezett meg ide ez hozzánk így komolyabban, tehát voltak rá próbálkozások, de úgy igazán komolyan, hogy milyen fontos a levezető szakasz, meg a regeneráció, azért ezt mi még annyira nem éreztük.
Dani, mit szólsz ehhez a választási kérdéshez az asztalnál?
Arra vagyok kíváncsi, hogy egy ilyen utánpótlás világverseny esetében téged mennyire érdekel a mondjuk a magyar csapat, hogy hányadik helyen végez, tehát a végeredmény. Mert nyilván dobogós helyen végezni mindig jó, vagy a mezőny második felébe csalódást keltő eredményt elérni mindig rossz, de én úgy vagyok vele, hogy persze mindig szurkolok a magyar csapatnak, de engem a végső helyezésük a legkevésbé sem érdekel ilyen utánpótlás szinten.
Őszintén megmondom, hogy engem sem, már csak azért sem, mert amit előbb említettem, ami válogatottunk, azt hiszem 10. lett, 11. valami ilyen szörnyű helyet értünk el, és aztán utána mégis egy olyan hatáltan azért elég meghatározó alakjai voltunk, azt hiszem a felnőtt kézilabdázásnak, na de nem is ezért főleg, hanem tehát tényleg itt még az eredmény annyira nem a végeredmény, befolyásolja majd a későbbieket. Amiért én mindig nagyon féltem őket, az viszont a köznek az elvárása. Tehát, hogyha mindig azon izgulok, hogyha például a fiúk is ugye megnyerték az ebéd előtte, mondjuk volt egy mínusz 16-os meccsük, és amit ott kaptak, azért azt úgy földolgozni, túlélni, vagy átvészelni, az nem lehetett egy egyszerű dolog. Úgyhogy én ettől féltem ugyanígy a lányokat is mindig, hogy ebben ne kerüljenek bele, vagy ne vegyék túlságosan komolyan ezeket a reakciókat. Ettől függetlenül persze meg mindenki akar nyerni, tehát ez nem kérdés, ez a csapat is ugyanúgy szeretné, ha lehet, akkor megnyerni, de minél jobb eredményt elérni, mert azért nem mindegy, hogy jön haza az ember egy ilyen világversenyről, már csak lélektanilag sem, mert ezeknek a lányoknak azért tudni kell, hogy nem nagyon volt még szünetük sem, tehát befejezték a bajnokságot, ott volt egy nagyon rövid pihenő, aztán már kezdődött a felkészülés, aztán egy ilyen nagy megmérettetés, hazajönnek, éppen pár nap lesz szerintem úgy kicsit pihenni, aztán már kezdődik a következő, tehát olyan mókuskerékben vannak, hogy nagyon szerencsés, hogyha egy ilyen flow-ba mennek bele a következő szezonba, és nem pedig így lógatott fejjel, mert azért az nem jó senkinek.
Igen, hát példa mind a kettőre van, azt hiszem, hogy a franciák szakértőknek nevezett szupergenerációja a legjobb eredményt utánpótlásban egy ötödik helyel hozta annak idején, aztán mégis egész jó kis játékosok nőttek ki belőle.
Hát itt az a fontos, igen, amit mondasz, hogy jó kis játékosok legyenek, tehát hogy egyénileg legyenek jók, és az nem biztos, hogy mindig azt jelenti, hogy utánpótláskorban nagyon jók vagyunk, mert egyénileg kell, hogy fejlődjenek.
Én ezt már elmondtam ugyanitt, azt hiszem 2 vagy 3 héttel ezelőtt, hogy szerintem azért nagyon fontos, hogy a magyar fiatalok rendszeresen részt vesznek ezeken az európai és világbajnokságokon, mert itt tökéletesen lehet modellezni azt, ami majd rájuk vár a felnőtt válogatottban. A felkészülést, a közös edzőtábort, az edzőmeccseket, az utazást, az idegen körülményeket, az ismeretlen ellenfeleket, a kudarcot, a sikert.
És erre a reakciót akár pontosan, házom, csapaton van, belül, akár közvéleményileg. Igen.
Igen, hát ez lényeg az utánpótlás, különösen a tanulás. Csak ezt sokan elfelejtik, és azt hiszik, hogy ez nem az út vége, hát ez jól néznénk ki, hogyha ez lenne a vége, hanem ez pontosan csak a legeleje, és itt még a tanulás fázisában vannak.
Hogyne. Mivel legyünk elégedettek, hogyha elérik a legjobb 16-ot, ugye ez már gyakorlatilag megvan ezzel a 2 győzelemmel, hogyha Svédország nem borítja most a papírformát a nap másik mérkőzésén, és onnantól fogva mi az, amire figyeljünk, hogy önmagunk legyünk, hogy jól játszunk, hogy adott esetben eredmény is párosuljon ehhez.
Hát ugye a 8 közé jutás lett célú kitűzve, én azt hiszem, hogy ez reális is, és azzal azt hiszem, hogy mindenki kiegyezne, természetesen nagyon jó lenne előrébb végezni, de mondom, nekem nagyon tetszik ez a csapat, de lehet, hogy azért vagyok ennyire optimista, mert hogy sokat látom őket tényleg, és olyan jó alkatú játékosok vannak benne, és olyan ügyesek, és olyan szép dolgokat látok tőlük sokszor, hogy nagyon bízom abban, hogy ezt tudják majd tartani a továbbiakban, tehát hogy most mivel leszünk elégedetteket, azt majd eldönti mindenki maga vérmérséklete szerint, vagy szakértelme szerint, vagy nem tudom, de én akkor leszek nagyon elégedett, hogyha ez a korosztály nem kallódik el, hanem belőlük igazából lesznek klasszis játékosok.
Avval kapcsolatban hogyan gondolkodtok, hogy azért volt a siker korszak Golovin irányításával az ifjúsági, és a junior korosztályban is világbajnoki cím, Európa-bajnoki cím egymás után, és aztán azok a játékosok hirtelen nagy szerepbe kerültek, és olyan lassú vagy hosszú volt az átmenet, amikor a felnőtt korszakba odaértek, ahova valójában várták magukat, meg mi is vártuk őket. Mégis azt mondják, hogy a női vonalon, akár kézilabdára, akár bármi más sportról beszélünk, ez az utánpótlásból átmenet felnőttbe egy kicsit gyorsabb. Gyorsabb ez valóban? És lehet ezt mesterségesen gyorsítani?
Hát, hogyha muszáj, akkor lehet. Tehát, hogyha nincs más alternatíva azokon a posztokon, akkor őket fogják behívni, és ők fognak oda kerülni. Szerintem, ami nálunk megnehezítette ezt a váltást, vagy igen, most már azért remélem, hogy nem így van, de hogy a közelmúltban, hogy nem volt az a mag, akihez csatlakoztak volna. Tehát nem velük volt a baj, ők a saját szintjükön, hát világbajnokok lettek, mit tehettek volna még. Ráadásul nagyon jól kézilabdáztak, csak aztán hirtelen az egész felelősség rájuk szakadt. Tehát még mondjuk egy rejsztet bekerült a norvég válogatottba, ahol mondjuk persze sok múlott rajta, de azért kapott olyan húzásokat, meg olyan zárásokat, meg segítséget. A társaktól, mert mondjuk nem egyedül rá kellett figyelni, hanem volt még ott rajta kívül a pályán, akire nagyon kellett. Addig nálunk ezek a gyerekek kapták meg tulajdonképpen ezt a szerepet, és nem volt nagyon átmenet, nem volt meg az a 28-30 éves stabil mag, akik már évek óta is hozzák az eredményt, hanem hát valljuk be, ez nem volt egy olyan túl sikeres
Időszak,
így van, és akkor ő nekik ebbe kellett, és akkor olyan messiásként ott vártuk őket, aztán hát ugye időt kellett nekik.
És ebben látod például azt a különbséget, hogy a nemrégiben junior világbajnoki ezüstérmes férfi válogatottból meg sokan viszonylag gyorsan, viszonylag komoly módon be tudtak illeszkedni a felnőtt csapat, mert ott volt ki köré épülni, vagy kérbe kapaszkodni.
Ott volt egy Lékai Máté, egy Mikler Roland, egy Bodó Ricset, nehogy kihagyjak valakit, mert nagyon kedvelem ezeket a srácokat. Hát ott volt egy olyan maga, akik megmutatták az utat, az irányt, hogy na, lehet utánunk jönni, ezt így kell csinálni, és ezt kell nektek is tovább vinni. És szerintem a lányoknál ez azért nem feltétlenül volt meg.
Hát megint csak magamat tudom ismételni, hogy azért volt nagyon jó, hogy sikeresek voltak, és a döntőig és az aranyére még meneteltek a Phoenix csarnokban 2018-ban a lányok, mert közülük jó néhányan, amikor ugyanott találták magukat 2024-ben a felnőtt Európa-bajnokságon, egyre komolyabb és szorosabb tétmeccseken, akkor valószínűleg azokból a tapasztalatokból és élményekből is tudtak meríteni. Azért volt jó, hogy a srácok 23-ban VB-döntőt játszottak Berlinben a németekkel, mert 1-2-3 évvel később, amikor egy hasonló vagy még magasabb hőfokú meccsen, akár már a következő évben
Kölnben
az Európa-bajnokságon a felnőttek között kellett bizonyítaniuk, akkor bizony jó néhányan hozzá tudtak tenni, vélhetően részben azoknak az élményeknek és az átélt mérkőzéseknek és válogatott időszakoknak is köszönhetően.
Igen, a kézilabdázásban a tél a felnőtt, a nyár pedig a utánpótlás világesemények időszaka, és velünk egy időben, vagy hát ezzel a női VB-vel egy időben ugye férfi torna is zajlik, ott Európa-bajnokságról van szó, méghozzá Szerbiában az U18-as válogatott próbál meg hasonló teljesítményt és eredményt nyújtani, mint az egy korosztályal idősebbek néhány héttel ezelőtt a romániai tornán. A magyar csapat az első mérkőzésén már túl van, Svájcot verte 33-30-ra. Rosta Istvánnal, szakértőnkkel fogunk majd hamarosan beszélgetni erről a témakörről, de előtte egy-két vélemény. Dani, ilyen szűken egymás után, mint ahogy egy sikerkorosztály Európa-bajnok lett néhány hete, most egy picivel fiatalabbak, lehetnek-e ugyanolyan jók, ugyanolyan tehetségesek?
Biztos, hogy lehetnek, de még egyszer mondom, hiába próbálsz belőlem kihúzni bármi olyasmit,
ami nem ez a lényeg,
eredménye kapcsolatos, engem tényleg nem érdekel. De ebbe most, hogy egymásra párhuzamosan megy a női ifjúsági VB és a férfi ifjúsági EB, számomra az a nagyon érdekes és kontrasztos, hogy itt ugye beszélünk ilyen végeredményről, hogy Horvátország, Fidzsi-szigetek 67-4, meg Franciaország, Fidzsi 55-2, és akkor ugye nézzük meg a Gulyás Istvánféle férfi csapat csoportbeosztását, Svájc, Izland, Montenegro, amiből hát ugye már a Svájc elleni tegnapi meccsen is látszott, hogy egy pillanat, nem ugye egy meccs, egy pillanatot nem lehet sétagalopként felfogni, úgyhogy ebben a korosztályban talán még nagyobb a különbség, mint a felnőtteknél.
És ha minden igaz, akkor itt van velünk a vonalban Rosta Pilu, egy 100%-os csapatvezető az utánpótlás válogatottak mellett. Szia Pilu, köszöntünk!
Sziasztok, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Hát ez biztos, hogy a te feladatodon, vagy te részeden nem fog múlni. Milyenek az élmények így elsőre a belgrádi mérkőzés után?
Hát nagyon meleg van Belgrádban is, mint mindenhol itt most Közép-Európában. Éppen a srácok kamadőt is voltunk kondizni, és hát hiába van nagyon közel ez a impozáns Partizán Belgrád kosárlabda csarnok, így is azért buszokkal mentünk, hogy a fiúk minél kevesebb azének ebbe a 35 fokos melegbe a levegőn. A tárgyi mérkőzéssel kapcsolatban pedig egyetértek a előttem szólókkal, hogy valóban olyan szintre jutott az európai, és kihangsúlyozom, az európai kézlabdázás, hogy itt valóban nuanszokon múlnak a dolgok, és egy-egy hiba akár az eredmény szempontjából végzetes is lehet. De hát hál' Istennek aztán a fiúk ugyanúgy az U20-asok is Kolozsvárot összetették magukat, és a végjátékot szépen hozták, és így egy nagyon értékes győzelemmel kezdtük az EB-t.
Milyen tervekkel érkezett meg a csapat, mert valóban itt első ránézésre ránézve mondjuk csak a csoport ellenfelekre, Izland, Svájc, Montenegro biztosra talán egyik ellen sem lehet menni.
Így is van. Az igazán nagy terv az, hogy a jövő világbajnokságra kvalifikálja magát a csapat. Ez most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a 10-15. Helyben kell lennünk az elsők között. Ez azt gondolom, hogy az egy reális cél, és ezt teljesíteni is fogja a csapat. A másik pedig, és ez egy nagyon érdekes dolog az egész utánpótlás nevelésbe, hogy ha eredményt nézünk, akkor az egy eredmény, hogy az úszók megnyerik az EB-t, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, és az is eredménynek kell lenni, hogy hány játékost tudunk adni majd a feljebb lévő korosztályba, az U20-asokból majd a felnőttbe, az U18-ból, meg hány játékos lesz majd alkalmas arra, aki az U20-ban majd képviselje a magyar címeres mezt. Tehát itt a mi Belgrádban közvetlen cél az nyilván a csoportból továbbjutás, és a középdöntőbe majd minél jobb helyezést elérni, bejutni a legjobb nyolcba. Másik oldalon pedig nézni azokat a játékosokat, azokat az egyéniségeket, akik majd a később az U20, és utána pedig majd a felnőtt címeres meccs is fizetik.
Na jól van, akkor itt is vannak ilyen jelöltek, mert itt a lányokat már nagyon dicsértük ezt a korosztályt, hogy rengeteg a tehetség, és pont erre akartam rákérdezni egyébként, hogy akkor a, mert ugye a lányoknál is most már ebben a korosztályban ugye van megfelelő magasságú játékos, súlyú játékos, tehát hogy úgy jól néznek ki, ezt beszéltük Unatillával. Ez elmondható a fiú 18-ról is, a többiekhez képest milyenek az adottságaink?
Fiadetti, hát azért, hogy a szállában megyek, és itt az izlandiakkal voltam liftbe, és kettő fűre fel kellett néznem. Azért nagyon komoly magasságok, meg már súly is van itt már U18-ba is, vagy éppen a csehek, akik azonosságon vannak velünk a középdöntőbb, ott is van két darab srácai, két méter fölötti. Nálunk azért nincsen két méter fölötti játékos, de mindenképpen vannak jó alkatú fiúk, illetve vannak nagyon tehetséges, vagy tehetségesnek tűnő gyerekek, és amit én most ma is láttam a kondiba, hogy együtt kondiztam velük, hogy rettentő céltudatosak. Illetve a csapaton belül is lehet látni, hogy kik azok, akik már nagyon-nagyon profin tudnak viselkedni, és nagyon-nagyon profin gondolkodnak, és nyilván vannak még olyanok, akik meg talán kicsit kevésbé. Ugye ez az ifjú, ez ilyen átmenet a serdülő meg a junior között, ahol még azért ott bennük van a gyereklélek, de ugyanakkor meg már nagyon sok, nagyon céltudatosan és nagyon szépen tervezi a pályafutását.
Szia, Pilu, Dani vagyok. Én arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted mi a várható vagy az egészséges arány azzal kapcsolatban, hogy a mostani keretből hányan lesznek majd a junior válogatott tagjai, hányan lehetnek majd esetleg később felnőtt válogatottak, vagy milyen arányban kerülnek majd ki közülük NB1-es vagy meghatározó NB1-es játékosok?
Na, akkor az utolsó, az NB1-ben én nagyon-nagyon szeretném, hogyha a csapatnak a legalább a 90%-a eljusson. Nyilvánvalóan ezek a fiúk most az ifibe, a gimnazista évüknek a vége felé járnak. A juniorból ugye már érettségiztek, van, aki az egyetem miatt aztán nem is folytatja így magas szinten a profi pályafutását. Én azt szeretném, hogy az U18-ba, az U20-ba ilyen 80% felkerülne, de nyilván azért még nyitott keret, még kiderül, hogy ki az, aki esetleg megáll a fejlődésbe, illetve még kik azok, akik későn érő típusuk, akik igazából a látószögünkben vannak, de most még nincsenek itt, de lehet, hogy egy évvel annyit fejlődnek, hogy jövőre már a keret tagjai, illetve hát azt is látjuk pont ebben a csapatban, hogy egy-egy sérülés, gondolok itt Barta Mátéra, vagy Maticsra, akik most nincsenek itt, de nyilván, ha felgyújulnak, majd visszakerülnek. A felnőtt keretbe való bekerülés a sokkal nehezebb, hiszen most a 2002-es, 2003-as korosztály leuralta a felnőtt válogatottat, a 24 éves Imre Bencék, Pergal Andrejék, Palasics Krisztófék korosztályra gondolok, hogy őket kell majd kiszorítani, vagy melléjük kell beérkezni, és előbb a Detti neveket is kérdezett, ugye Gáncs Pető Máté, aki juniorban a legjobb volt a balszélen, és arra pedig Iváncsik Máté, aki szintén ugye a legjobb volt a balszélen. Például érdekes lehet, hogy az ő kettősük szerepe majd egy 4-5 év múlva, vagy lehet, hogy is annyit kell várni a felnőtt válogatottban, mondjuk balszélső poszton.
Amikor utánpótlásról beszélsz így színfalak mögött velünk, akkor mindig sokat mesélsz arról, hogy mennyit jelent a, nem tudom én, évelején vagy évvégén született játékosok, páros év vagy páratlan évben született játékosok, ugye a versenyrendszer, a világbajnokság, Európa-bajnokság miatt. Ilyen szempontból hogy látod a fiatalok esélyeit?
Nagyon érdekes, hogy minél kisebb korosztályról beszélünk serdülőről, ott óriási a különbség, mondjuk egy páros év január és egy páratlan év decemberi között, hát gondoljunk be az 23 hónap, és ahogyan megyünk fölfele, úgy csökken ez a különbség, de amiről beszéltem az előbb, hogy például a későn érő típusúak, ugye ezek kronológiai évek, és hát a biológiai életkor meg egy egészen más speciális egyéni dolog miatt, ezért is kell nekünk a szemünket nagyon nyitva tartanunk, hogy így fogalmazzak, hogy figyeljük a magyar utánpótlást, hogy hát ha találunk még ilyen csiszolatlan gyémánt, illetve hát azért az is tapasztalat, sajnos, hogy van, aki meg most éri el akcelerált gyerkőcöknél, most érik el a csúcsot, és azt hiszük, hogy 18 évesen mekkora tehetség, aztán sajnos már nem fejlődik tovább, és akkor belőle nem lehet majd később nagy játékos. Tehát tényleg ez egy folyamatos figyelés, folyamatos tesztelés, és ezért is kell mindig bőkerettel dolgoznunk. Konkrétan a serdülőben ezért is van A és B keret, ugye a 2010-es páros születésűek az A keret, és a 2011-es születésű páratlan évesek pedig a B keret.
Serdülő esetén talán még nagyobb jelentősége van ennek a szűk idő beosztásnak, ami egy ilyen tornát jelent, pláne Európa-bajnokságon, ahol tényleg minőségi a mezőny, és mondhatni, hogy mindenkivel kőkemény meccset kell vívni, nincs pihenő egy Kanada vagy egy, nem tudom, Fidzsi ellen. Szóval, hogy lehet erre ráfókuszálni, hogy a fiúk ezt fejben is, testben is bírják.
Kicsit hozzátennék, bocsánat, hogy beleszólok ez az Ákos kérdéséhez, mert hogy Kun Attilával előbb beszéltünk a lányoknak, hogy már milyen komoly a levezetés és a regenerációs protokoll és stb. Akkor ahhoz, hogy lehessen bírni ezt a tempót, amit Ákos kérdezett, vagy hogy így felkészülni, hogy minden meccs ilyen nagyon fontos, itt a fiúknál is gondolom már itt a felkészülés során is, de amúgy is már itt be van vetve mindenféle technika, meg fejlesztés, meg minden, igaz?
Igen. Németh Tamás erőléti edző már ma reggel is azon az erőplaton nézte a fiúknak a napi állapotát, és tudom mondani így akkor a legfrissebb híreket, hogy nagyon jó állapotban a csapat. Jobb teljesítmény nyújtottak például ma, mint tegnap reggel a tegnapi mérkőzés előtt. Valószínűleg tegnap az izgulás miatt egy picit izgatottak voltak a fiúk, ma pedig a győzelem miatt feldobódottabbak voltak, és jobb állapotba kerültek. Nagyon-nagyon komoly szakmai háttér van. Gulyás István vezetőedző, Ocsovai Zsolt és Vidák Sándor is itt van velünk, mint elemző. Németh Tamás pedig említettem már. Tehát valóban ez egy nagyon nagy tímmunka, és rettentő komoly erőléti felkészítés és erőléti kontrollat vannak a fiúk. Csak így a hallgatóknak mondom, hogy egy átlagos U18-as magyar utánpótlás bajnokságban egy ősszel 11 mérkőzés van, szeptembertől december közepéig, most meg a fiúk 8 mérkőzést játszanak le másfél hét alatt, és volt még 3 edzőmeccs az elmúlt 2 hétben, tehát kvázi ugyanannyi meccset játszanak ebbe a szűk egy hónapba, mint egy átlagos bajnokságba pedig egy fél év alatt. Ezért is, akik itt vannak, ők már azért a legtöbben már felnőttbe játszanak, MB2, MB1B, illetve hát Forgács Márkó, ennél van egy budakalászi stabil MB1-es játékosunk is.
Köszönjük szépen, a ti szerepléseteket is figyelemmel fogjuk természetesen kísérni, és nagyon szurkolunk a csapatnak, hogy jó élmény legyen nekik ez Európa-bajnokság, és minél több jó mérkőzést tudjanak megnyerni. Hát azt tudjuk, hogy a csapatvezető nem fog múlni, biztos vagyok benne, hogy a te méréseid is stimmelnek, és nagyon büszke vagyok rá, hogy az erőléti programban is részt veszel, úgyhogy csak így tovább mindenkinek.
Tevékenyen.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Legyél most is jó kabala, szia Pilu!
Sziasztok, igyekszem, csak.
Ezt mindenképpen jó hallani, hogy férfi vonalon az Európa-bajnokság, ami ugye felnőttben is a legmagasabb szintű torna, és szinte nincs is olyan, hogy ne lenne meglepetés valamelyik csoportban, mert mindenki elkaphat mindenkit. Már az utánpótlásban is ilyen éles a harc, és ilyen kemény a mezőny.
Hát hozzá kell szokniuk, igen, nincs mese. Igen, itt Európában ezt már azért nagyon régóta megszokhattuk, meg ez mindig így van, hosszú évtizedekre visszamenőleg. Komoly terhelés ez nekik, és nagyon, nagyon nehéz, de valóban, aki ehhez hozzá tud szokni, ahogy a Pül is mondta, hogy valakit azt hiszük, hogy itt van látjuk, hogy most csúcsformában van, aztán megáll egy picit, vagy nem tud tovább fejlődni. Igen, itt dőlnek el ezek a dolgok, hogy kiből lesz, tehát itt válik ketté azt hiszem a pályafutások, hogy kiből lesz egészen kivel nemzetközi klasszis is akár, vagy Magyarországon egy klasszis játékos, meg ki az, akiből nem tud, mert ezeket el kell tudni viselni és tűrni, és ennek most van az edzése tulajdonképpen ezeken a versenyeken.
Az, amit mondott, hogy kb. Egy fél évnyi terhelést, ráadásul magasabb szinten, hiszen nagyon nívós csapatokkal kell játszani, most megkapnak 10 nap alatt. Ez jelentheti azt, hogy akár most 2 hét alatt annyit fejlődnek, mint máskor fél év alatt?
Azt azért nem, de sokat, az biztos, és sokat tapasztalnak, ami meg azt én azt hiszem, hogy még fontosabb, mert egyébként is ők évközben is, tehát hogy nem is tudják a kedves hallgatók elkezdeni, hogy brutális mennyiségű munkát végeznek már ezek a gyerekek is, tehát hogy hány edzésük van egy héten, mert most elmondta Pilo, hogy játszanak 8 meccset fél év alatt, de hát ez pont azt jelenti, hogy viszont edzésből meg rengeteg van, tehát itt reggeli edzésekről, hajnali edzésekről, délután, aztán erőnlét, aztán mentál tréning, tehát hogy minden van, főleg ugye az akadémiákon, ahol a gyerekek még ott is élnek együtt, szóval ez óriási munka, szóval itt is biztos, hogy lesz majd fejlődés, de az, hogy tapasztalatban meg tudásban itt nagyon sok ragad rájuk ez a 10 nap alatt, meg már a felkészülés során is ez egészen biztos.
Azt láttam rajtatok, hogy csodálkoztatok, amikor Attila és Pilu is mondta, hogy reményeik szerint legalább 90%-ából.
Szerintem az egy nagyon erős arány.
Igen, de szerintem nem. Érdekes. Most pont miközben beszélgettetek, itt puskáztam egy kicsit az interneten, hogy a korábbi világversenyeken szerepelt korosztályoknál hány ismerős nevet találok, és sokat találtam. Tehát én nem tartom ezt a 90%-ot túlzónak. Most nem csak a 2018-as VB győztes női junior csapatot kell nézni, gondolom, mert hát az persze az a korosztálya legjobbja volt.
És azért az már junior volt, így tehát van, az már igen, ott a küszöbön állt.
Igen, ami nekem mindig nagyon furcsa, de hát ez kétségtelenül, hogy ez így van, és valószínűleg így is lesz, hogy akik utánpótlás világversenyen érmesek, és a csapatuk egyik legjobbjai, előfordul, ha nem is gyakran, hogy aztán felnőttbe elkallódnak, és gyakorlatilag nem viszik semmire. De ennek ugye a ellen példája is van, hogy valaki például nem is játszik utánpótlás világversenyen, mert nem kerül. És felnőttben meg egyszer csak 20 évesen előkerül és berobban, és onnantól kezdve éljátékosnak számít.
Régen mondtak ilyeneket, hogy a mieink egy kicsit később érő típusok, mint mondjuk, hogy mondjam, a Szerbiában az Európa-bajnokság, a délszlávok. Ez igaz még? Ezt lehet még takarónak, vagy nem tudom, hogy minek használni?
Hát azért, hogy későn érő, ez inkább egyéne válogatja, nem a nemzetiség, vagy nem tudom, nemzetisége, hanem ez ilyen egyénfüggő, és épp ezért kellene majd szerintem a későbbiekben, de majd Pilujék biztos nagyon odafigyelnek erre kis Szilárdra, hiszen ők most azért elég komoly pozícióba kerültek az utánpótlás nevelése kapcsán, a kiválasztásra sokkal jobban hangsúlyt helyezni szerintem, hogy ne az legyen, hogy mászkálunk el a 2 méter 5 centisek mellett, hanem nekünk is legyen 2 méter 5 centis, és nyilván nem minden a magasság, tehát most én azt mondom, hogyha lenne nekünk is 5, akkor sokkal jobbak lennénk, mert ez egyáltalán nem igaz, de azért nagyon jó volna, hogyha kerülnének be olyanok is, ami így a nemzetközi trendnek megfelel, és hajlamosak vagyunk, mi magyarok, mindig, ha látunk az ellenfélben egy mondjuk alacsony játékost jól játszani, akkor azt mondjuk, hogy ez kell ilyen nekünk kell, is, ilyen kell. Ha látunk egy magasat, akkor fú, nekünk
most nincs
olyan. De jó lenne olyan. Nem, hát ez mindenből jó, ha van. Kézzel, de nagyon komplex sport, tehát mindent kell tudni, futni, ugrani, dobni, egyszerre ráadásul mindent. Úgyhogy mindenfajta, vagy félefajta alkatra szükség van, de az biztos, hogy azért szükség van ilyenekre is.
Evezzünk hazai vizekre. A második próbálkozásra megkapta licencet a Moson-Magyaróvár női együttese, úgyhogy indulhat az élvonalban a csapat, bár hallani, hogy azért még vannak gondok a helyzettel, a helyzetükkel kapcsolatban, akár csarnok ügyben, akár más ügyben. Mit szóltok ehhez a hírhez, és mit szóltok ehhez a húzavonához egyáltalán, hogy elsőre ez nem jött össze?
Hát én először is azt szólom, hogy nagyon sajnálom, hogy évről évre szinte kivétel nélkül vannak ilyen ügyek. Volt Siófok ügy, meg nem tudom még.
Ért.
Az még korábban, igen. Tehát olyan jó lenne, hogyha egy-két nyár úgy lemehetne, hogy semmi ügy nincsen. Persze most a komolyabb változások miatt törvényszerű, hogy néhány klub nehezebb helyzetbe kerül. Az meg hát nagyon furcsa lesz, hogyha a Moson-Magyaróvár jó néhány, vagy esetleg több száz kilométerre a Moson-Magyaróvártól fogadja majd hazai pályán, idézőjelben hazai pályán albérletbe az ellenfeleket. ezt ugye még nem lehet tudni biztosan, de hát ilyen hírek is vannak. Úgyhogy volt, rezgett a léc a Komlónak, a férfi NB1B-be, ugye az élvonalból kiesett Komlónak, de ott is rendeződött a helyzet, úgy tudni, hogy ott rendben lesz az NB1B-s indulás, és hát ami a nagy szívfájdalom, bár hát gondolom Dettinek hatványozottan sokkal nagyobb szívfájdalom, hogy a Dunaújváros női csapatáról egyre nem lehet tudni, hogy hol indulhat, ha indulhat egyáltalán valahol.
Hát igen, furcsa dolgok ezek. Én nem tudom, nem vagyok benne ebben a folyamatban, vagy nincs rálátásom, inkább így fogalmazok ezekre a licensz kérdési folyamatokra, de én úgy tényleg nem értem. Tehát, hogy vagy megfelelünk a követelményeknek, vagy nem. És szerintem mindig abból adódnak a problémás ügyek, meg az ilyesmi, amikor ügyeskedés van, amikor próbálunk valamit úgy egy kicsit máshogy bemutatni, mint ahogy valójában létezik, ami nagyon jó, mert megkapjuk utána a licenszet, hogy megkapják, és most ez egyetlen nem csak a Moson Magyarorra értem, még mielőtt valaki félreértne, mert több ilyen ügy is van jelenleg is a köztudatban, vagy ügyről van szó, csak aztán utána ezek mindig visszaütnek. Tehát ezek nem oldódtak meg attól, hogy most valaki kap egy licenszet, ezek nem oldódnak meg ilyen varázsütésre. Szóval jó volna, hogyha valóban úgy kapnának meg csapatok ilyen jókat, hogy valóban rendben van minden.
Igen.
Nem kéne izgulni annyi évközben.
Van egy másik nyugat-magyarországi női klub, most nem akarom nevesíteni, de hát tegnap is megjelent róla egy cikk az interneten, amelyik első fokon megkapta a klublicenszet az élvonalra, holott a nyilvános adatok szerint végrehajtás alatt áll a csapatot üzemeltető gazdasági társaság. De ez nem csak magyar probléma, hiszen a férfi bajnokok ligájában évek óta szereplő norvég bajnok Kulsta megkapja az EHF-től az indulási jogot, annak ellenére, hogy azzal van tele évről évre a sajtó, hogy most éppen hány százalékos fizetéscsökkentésre próbálják rábírni a játékosokat.
Igen, és ez így, ahogy mondod is, de ideig, óráig működtethető, de aztán egyszer csak majd elszakad a cérna.
Lásd Vipers, lásd Bittingheim vagy Ludwigsburg, ugye a női BL mezőnyben.
És lásd most a Dunaújvárostól kipukkatta a Lufi sajnos, és nem csak a felnőtt csapat, hanem ott azért az utánpótlás is komolyan így megviselődött, hogy ilyen csúnya szót használják, ami azért egy nagyon komoly utánpótlás bázisa volt a magyar kézinek, és most nagyon nehéz helyzetben vannak ők.
Hát kitartást kívánunk nekik, meg minden jót minden problematikus helyzetben szenvedő csapatnak, mert azért mindenkire szükség van, hogy ez az egész magyar kézilabda rendszer ez működőképes maradjon. Kedves nézők, illetve hallgatók, ez volt erre a hétre a 40x20, amit visszahallgathatnak a MediaClick felületein. Köszönjük a figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, Magyarország!